Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, gyerekek titeket is. És szeretnék elmondani egy történetet nektek, ami igaz, hogy elég szomorú környezetben játszódik, de vannak komoly tanulságai. Képzeljétek el egy pórtermet, és két idős ember fekszik az ágyon. Az egyik az ablak alatt, a másik fejjel. És az, aki beljebb fekszik, az meglehetősen rosszul érzi magát ebben az zárt környezetben, nem látja a napsugarat, nem látja a kint folyó életet, és ez még inkább nehezíti, súlyosbítja a helyzetét. És aki az ablak előtt fekszik, és kilátása van az utcára és a környezetre, elkezdi neki mesélni, hogy milyen gyönyörű fák virágzanak itt, nagy nyüzsgés, forgás van az utcán, és különben is olyan szép az ég, gyönyörű bárányfelhők úsznak, és sorolja a szépséget, amit az utcán látni lehet. Ezt az ember, aki ezt a történetet és ezt a szép látványt továbbadta a társának, átviszik egy másik terembe. És azt mondja, az ápoló nőknek az az ember, aki beljebb feküdt és nem látott ki az utcára, hogy nem cserélhetne helyet. Úgyis elkerült innen az idős ember, majd ő fekszik a helyére, és hát legyenek szívesek, húzzák át az ágynemet, és ő majd elfoglalja a helyét. Oda kerül az ablakhoz, kinéz az utcára. Nem lát semmit. Hűzfal van. Mindaz, amit ez az ember elmesél, az csak a képzelet világában él. A kérdésem az lenne felétek, hogy hazudott ez az ember. Hát csak a másikat akarta felvidítani. Azt mondta az ápolónő, hogy az az ember, aki mindezt elmondta, vak volt. Nem is látta azt, amit elmondott. De örömet akart szerezni a másiknak. Hogy ebből milyen tanulságot mondtak le, ezt látjuk bizony.
Kedves testvéreim! Minden úrvacsora alkalmával felvetődik bennem egy gondolat, és pedig nem csak az igehirdetés témájával kell megküzdenem, hanem azzal a további gondolattal is, hogy mennyi, szóval mekkora erővel hat a megszokás egy úrvacsora alkalmával. Hiszen idejöttök negyedévről negyedévre, elhangzanak a Krisztus kereszthalálával kapcsolatos ígék, megtörténik a lábmosás, a szentjegyek kiosztása, aztán megint neki indulunk egy új negyedévnek, és aztán megint eljövünk, és attól függően, hogy ki milyen régóta jár a gyülekezetbe, olyan nagy gyakorisággal tekint vissza az ilyen alkalmakra. És bennem az a félelem él, hogy amúgy is nagy hajlandóságunk van arra, hogy bizonyos dolgok a megszokás erejével hassanak, és így az értékük egyre csekélyebb legyen, ez felfokozott mértékben jelenik meg az úrvacsora alkalmával. Mi is egy meglehetősen szűk témakörben gondolkodhatunk, amikor az igehirdetésre készülünk. Azt mondja a Szentírás is, hogy az Úr halálát hirdessétek, amíg eljövend. És arra gondoltam, hogy néhány ige kíséretében végigjárjuk azt az utat, amit Jézus a tanítványokkal együtt az úrvacsora alkalmával végigjárt. Előzetesként hozzátenném, hogy a Szentírással nagyon le akarnám egyszerűsíteni a megváltás tervét, akkor az Isten kereséséről szól. Nem véletlenül van a Szentírásban három egymást követő példázatban is szó arról, hogy Jézus mit meg nem tesz az emberért. És ha ezeket nem is említjük, az éden már ott kezdődött a keresésnél. Az ember elrejtőzik, az Isten keres. Ennyire leegyszerűsíthető a megváltás terve. És azon múlik a sikere, hogy a keresés mennyire eredményes, és az elfogadás, a befogadás mennyire valósul meg a keresés nyomán. Az, hogy az elveszett bárány keresésére indult Krisztus, ez olyan jó, szép és szívet melengető dolog. Hogy a házban elveszett drachmát is keresik, míg nem megtalálják, ez egy nagyon fontos mozzanat, keresvén míg nem megtalálja. És az elveszett fiúról szóló példázat is nagyon-nagyon közel áll mindannyiunkhoz. Olyan jó leső végig gondolni azt, amikor a fiú hazatalál. Amikor az előlegezett bizalom nyilvánul meg az atya részéről. Nem hagyja elmondani a fiúnak, hogy mit csinált, meg mit nem csinált. Szolgákhoz beszél sokkal inkább. Munkát ad nekik, hogy menjenek a dolgukra, és a fiút pedig hagyják, hogy a hazafogadás szeretete töltse be a szívét, és hogy fiúnak érezze magát. Újra teljesugó örökösének a háznak. Szóval a megváltási terv a keresésről szól, és az úrvacsora is. Az úrvacsora keresés. Nem elég csak annyiban gondolni az úrvacsorára, hogy idejövünk, aztán itt történik valami, aztán hazamegyünk. Minden egyes úrvacsora arról szól, hogy az Isten fia leveti a felsőhaját, kendőt vesz, körülköti magát, és megpróbál utat találni a mi szívünkhöz. És érdemes elgondolkodni azon, hogy hogyan kezdi Jézus a mondani valóját. Tégem így hívtok, Úr és Mester, és jól mondjátok, hogy az, mert az vagyok. Szóval arra gondolunk, hogy az Úr és a Mester idejön. És keres. És a másik testvér személyén keresztül azért akarja megmosni a mi lábainkat, hogy közünk legyen hozzá. Hogy a bűnök elrendezésére is sort kell keríteni, az csak azért van, mert a bűneink választanak el tőle. De voltaképpen arról van szó, hogy az Isten az útból az akadályokat, ami bűneink akadályait is azért akarja elhárítani és eltávolítani, hogy maga a közösség létrejöjjön. Azt mondja ott Péternek, aki berzenkedik, ha meg nem moslak, semmi között sincs én hozzám. Minden arra irányul, hogy ismét közünk legyen hozzá. Az Isten, sokszor elmondtam, és még sokszor el fogom mondani, az Isten egy olyan lény teremtett, amikor bennünket, embereket megalkotott, akinek az élete Istenben van. És azért, hogy életünk legyen és bővölködjünk, az Isten keres bennünket, meg akar találni bennünket, hogy adjon, hogy életünk legyen. Hogy közünk legyen hozzá, mert ebben a közösségben van az ember élet eleme. Azt mondja a Filippi levélben Pál apostol, hogy Krisztus, amikor a mi életünk megjelenik, mi is majd megjelenünk ővel együtt dicsőségben. Tehát minden a keresésről és a megtalálásról szól. Nagyon szép verse beszél erről Turmezei Erzsébetnek a Hazaérkezés című. Az úrvacsora egy hazaérkezés. Nem egy szokványos, gyakran ismételt alkalom, amikor vagy átgondoltam, vagy kevésbé átgondoltam részt veszünk valamiben, hanem keresés. Az Isten keres. Az Isten le akar mosni. Az előlegezett bizalommal vesz körül engem, hogy elkötelezzen a jóra. És én úgy gondolom, hogy ezt a gondolatkört, ezt nagyon-nagyon sokszor kell magunkban feleleveníteni. Azt írja Ellen White, hogy mindenki töltsön egy csendes órát a kereszt tövénél. Miért? Mindig ugyanarról. Azért, mert az Isten a maga szeretetével akar megnyerni magának. Azt mondja Mikás könyve is, hogy kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi öröksége maradékának vétkét. Úgy tegnap este gondolkodtam, hogy készültem az úrvacsorára, és felötlött bennem egy íge, csak erre emlékeztem, hogy gyönyörködik a megbocsátásban. Aztán így nem találtam meg, mert hogy nem a megbocsátásban, hanem az irgalmasságban gyönyörködik, de az én fejemben a két dolog összeállt. Isten gyönyörködik a megbocsátásban. Azért, mert a megbocsátás az út hozzá. És ő készséggel elénk jön, és megbocsát, hogy közünk legyen hozzá. Ennyire leegyszerűsíthető a megváltás terve, és ebből következik minden. Valamilyen viszont szeretetet szeretnénk kifejezni, és ezért akarjuk a törvényét megismerni, ezért akarjuk a törvényét betartani, vagy inkább betölteni, mert hogy valamilyen módon ki akarjuk fejezni az Isten felé azt, hogy mi hálásak vagyunk. Csak erre a hálára is képtelenek vagyunk. Ehhez is az Isten lelkének a késztetése, a segítsége kell. Szóval az úrvacsora keresés. És sokszor foglalkoztatott az a gondolat, hogy hogyan tudnék segíteni magamon is és rajtatok is, hogy segítsünk valahogy azon, hogy a kereszténységünk, az úrvacsora vételek és egyáltalán a hívő életünk ne a megszokás jegyében teljen. Mert nagyon könnyen belefásulhatunk ebbe, és nem tudni, hogy ez a megszokás milyen irányt vesz. Az első dolog, amit szeretnék mindenképpen elmondani, sokszor elmondott idézetet már nem akarom ismételni, hogy honnan tudod, hogy Isten elfogad téged, azt nagyon sokszor hallottátok már, de voltaképpen abban is megtalálható és megragadható a kereszténység lényege. De én csak azt a kérdést vetném fel ettől függetlenül, hogy az úrvacsorában éle bennünk egy olyan szükséglet, hogy tudjuk, hogy Isten elfogadott minket. És ha tudható, hogy Isten elfogadott engem, honnan tudom, hogy elfogadott? Azt mondja Dávid, add vissza nékem a te szabadításodnak örömét. A bűnbocsánat kapcsán ölti fel. Van-e ilyen igényünk, hogy egy úrvacsorában mi ízleljük a bűnbocsánat édes biztonságát? Védj körül engem a szabadulás örömével. Ha megszabadultunk, ha az Úr és a Mester megmosott és megbocsátott, vajon a szívünkbe költözik az a békesség, ami a bűntől való szabadulással egyenértékű. Elmondhatnék példákat, amikor ugye a bűnbocsánat az én életemben is célba ért, ahhoz fogható örömöt nem lehet érezni. Olyan, mintha megszűnne számunkra a külvilág, és lebegnénk valahol, és a szívünket betölteni a hála, a békesség, az Isten iránti ragaszkodás és szeretet. Lehet-e ennél kevesebbel beérni? Ha ennél kevesebbel beérem, akkor gyakorlatilag üres marad a kezem. Mert akkor itt az úrvacsorában nem történt semmi, tényleg valami történt, nem úgy megyek el innen, ahogy ide jöttem. Egy kicsit érzéketlenebbül, már megint a megszokás uralkodott, és én ide jöttem abban a reményben, hogy majd, aztán nem történt semmi, vagy legalábbis én nem érzékeltem abból semmit, és hazamentem. És legközelebb megint eljövök, mert ugye meghirdették, hogy úrvacsora lesz a szombatnapom. Szóval nem lehet kikerülni, hogy ahogy a mi közösségünk nem tudja kikerülni a 88-as üzenetben megfogalmazott hitáltali megigazulást, hogy én győzhetek, hogy Krisztus győzött, ugyanúgy egy úrvacsorában sem tudjuk kikerülni azt, hogy a visszajelzésre igényt tartsunk. Ez az út, hogyha a megszokás jegyében halad tovább, akkor csak egyfelé vezet. A teljes elgyengülésig, a fásultságig, a megszokásig. Milyen lenne az a gyülekezet, hogyha minden egyes tagjában élne ez az igény, hogy az Úr és a Mester fogadjon engem haza, hogy az Úr és a Mester mossa meg a lábaimat, hogy valami történjen velem, hogy ténylegesen ízleljem, hogy jóságos az Úr, és megbocsátott nekem. És abban a pillanatban, amikor ezt érzékelem, akkor hazataláltam. Akkor létrejött a közösség. És a közösségnek ebben a közegében élhetek tovább. és akkor ebben a közösségben épülni kell, ebben a közösségben erősödni kell, nem csak a vallásosságban kell, mert az nem vezet sehova. Az egész megváltási terv arról szól, hogy Isten közösségbe hív magával. Ezen a közösségen van a hangsúly. És igaz, hogy akkor, amikor ezt a könyvet megírtam, hogy közösség ezzel a címmel, akkor ez több irányú hiányérzetből táplálkozott. De leginkább abból, amit én most elmondtam nektek. A mi közösségünknek nincs jövője, ha ez a közösség az életünkben nem valósul meg. Sem egyénileg, sem közösségileg nem megyünk sehova. Éljük a magunk vallásos, megszokott életét, de nincs közünk az Istenhez. És amikor ama napon Krisztus majd megszólít, azt mondja egyeseknek, remélem nem nekünk, semmi közünk egymáshoz. Ezen van a hangsúly. Semmi közünk, nincs én hozzám, mondja. Mert ha nincs életünk, akkor Isten nem adhat életet. Ha nincs vele közösségünk, és ebben nem találtuk meg az élet értelmét és tartalmát, akkor nem vagyunk az életre alkalmasak. És egy úrvacsorában az Isten nagy lelkűségének jele ez is. Az Isten újra, ő nem a megszokás jegyében teszi, az Isten újra és újra idejön, elénk jön, megalázza magát, leveszi a felső ruháját, mossa a lábunkat. Mi beszélünk szövetségről az úrvacsora kapcsán. Milyen szövetség az, amit nem veszünk igénybe? Mert ha nem jön létre a közösség Isten és ember között, akkor nem jön létre a szövetség sem. Akkor hova fordulunk, amikor nehéz helyzetben vagyunk? Mit jelent az, hogy megragadjuk az Úr segítségét, belé kapaszkodunk, ha nem ismerjük őt, ha nincs közösség vele? De minden erre az egy dologra vezethető vissza, közösség az Istennel. Közösség, hazatalálás, a bűnbocsánat édes biztonsága, a szabadulás öröme, erről szól az úrvacsora. És amikor a szent jegyeket magunkhoz vesszük, akkor sok esetben a formákra terelődik a figyelem. Nem. Az Isten azért próbálja megértetni velünk és foghatóvá tenni az ő áldozatát, hogy kenyeret vehetünk a kezünkbe, ami az ő megtört testét szimbolizálja. Elrágjuk. Kifejezi azt, hogy magunk is hozzájárulunk Krisztus halálához. Ott voltunk, amikor őt megfeszítették. Ott voltunk, és részünk volt abban, amikor őt megverték. Ezt jelképezi a kenyér. És a poháról sem kell szólnom, hiszen a kiontott vért szimbolizálja, felelősek vagyunk, részes társak vagyunk Krisztus halálában. És ha az Isten nem tudja megértetni ezeken a jelképeken keresztül az ő mindenek felett álló szeretetét, akkor mivel lehet rajtunk segíteni? Olvasok egy könyvet, az a címe, hogy Szeretet és túlélés, és egy szívsebész, egy nemzetközi hírű szívsebész írta, ugye kérdeztétek, hogy mi köze van a kereszténységhez. Hát mindenféle filozófiából merít a könyvében, és egy lényeges dolgot megfogalmaz, amit én átvittem a kereszténységre. Azt mondja, hogy akkor tanulta meg valaki az önzetlenség törvényét gyakorolni, ha kiszolgáltatja magát, ha sebezhetővé teszi magát. Krisztus nem ebben mutatta meg az ő mindenek felett álló önzetlen szeretetét, hogy a legmesszebb menőkig kiszolgáltatta magát. Hogy vagyunk mi ezzel? Elzárkózunk. Tehát minket ne érintsen senki. Pedig a keresztségkor halálra adtuk az óemberünket. De minket ne érintsen senki. Távolságot tartunk. Egymás között is, és az Isten szemben, az Istennel szemben is. Mit jelent ez? Azt, hogy vannak fenntartott, rejtegetett dolgaink, Nem hagyjuk magunkat kiszolgáltatni. Mi lenne az a közösség, ahol mindenki hagyná magát kiszolgáltatni? És senki nem élne önmagának, hanem a Krisztusnak. És a másiknak. És nem félnénk attól, hogy jaj, most megsebez bennünket egy kellemetlen mondat, hanem elébe megyünk a másiknak, és hagyjuk, hogy akár vagdalkodás közben bennünket is megsebezzen. Mert épülne a bizalom, épülne a kereszténység. És Krisztus, amikor az úrvacsorában kiszolgáltatja magát, mert az, hogy leveszi a felsőháját, ez is egyfajta kiszolgáltatottság. Kendőt vesz, letérdel oda a tanítványok lábai elé, ő az Úr és a Mester. Mi ez, ha nem a legmesszebb nőkig történő megalázkodás? Az Isten a maga részéről mindent megtett azért, sebezhetővé tette magát azért, hogy mi tőle tanuljunk, és megindítson bennünket ez a fajta kiszolgáltatottság. A világ mindenség ura kiszolgáltatja magát. Ezért verik, ezért leköpik, ezért a legdurvább csúfolkodások érik, mert az emberért, hogy bizalmat ébreszen a mi szívünkbe, kiszolgáltatta magát. Szóval az úrvacsora tanít is, erre tanít. A távolságtartás nem visz előbbre, mert hogy az Istennel szemben is elzárkózunk. Az ember alap magatartás az, ami az Édenben megvalósult. Bujkál, rejtőzködik, jaj nem! Nem teszem magam sebezhetővé. Olyan jó lenne, hogyha megindítana bennünket az, amit Krisztus tesz érettünk egy-egy úrvacsora alkalmával. És nem a megszokás uralkodna, hanem baj, ha átéreznénk teljes valójában, hogy az Úr és a Mester leveszi a felsőruháját, kendőt vesz, körülköti magát, és ide jön hozzám. Ez nem más, mint a tékozó fiú hazatalálása. Nem? Az Isten fia, az Úr és a Mester, a világok teremtője megalázza magát, ide jön hozzám. Azért, hogy ebben a kiszolgáltatott helyzetében megérintsen engem az emögött meghúzódó mentő szeretet. Erről szól az úrvacsora. És én szívből kívánom, hogy ez a szeretet mindannyiunkat megérintene ma. És tudnánk kiszolgáltatni magunkat az Istennek. Ő sohasem él vissza ezzel. Megtalálnánk az Istent, és fogalmunk lenne arról, hogy milyen az Istennel közösségben lenni. Olyan szánalmas az az ige, nem is mer az ember belegondolni, ami a korintusiak beliekhez írott első levél 15. fejezetében van. Azt mondja, serkenjetek fel igazán, közületek némelyek nem ismerik az Istent. Hát szóval ennél súlyosabb mondatot mondani valakinek. Voltak éppen azt mondja ki Pál apostol, hogy ti csak vallásos emberek vagytok. Az Istennel nincs közösségetek. Kinek-kinek el kell döntenie magában azt, hogy ez rám vonatkozik-e. Serkenjetek fel igazán. Közületek némelyek nem ismerik az Istent. Hozzáteszi ezt is, megszégyenítésetekre mondom. Én úgy szeretném, hogyha ezen a területen beállna valami hihetetlen nagy forradalmi változás. Vagy ha úgy menne el mindenki innen, hogy ismerem, és találkoztam vele. Lemosta a bűneimet. Magához fogadott. És a bűnbocsánat belső biztonságérzete, a bűntől való szabadulás öröme vesz körül engem. Megváltozna az életünk, és én szívből kívánom ezt a változást mindannyiunknak. Amen.
Thank you. Kedves gyülekezet, a lábmosás szereztetési igéjét olvasom, kérem, hogy szíveskedjetek felállni ezek meghallgatásához. A húsvét ünnepe előtt pedig, tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához, mivel hogy szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. Tudván Jézus, hogy az atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, levetette a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülkötötte magát. Azután vizet töltött a medencébe, és kezdte mosni a tanítványok lábait, és megtörölni a kendővel, amellyel körül volt kötve. Ment azért Simon Péterhez, és az mondta néki, Uram, te mosod én meg az én lábaimat? Felelt Jézus, és mondta néki, amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Mondta néki Péter, az én lábaimat nem mosod meg soha. Felelt néki Jézus, ha meg nem moslak téged, semmi közöd nincs én hozzám. Mondta néki Simon Péter, Uram, ne csak lábaimat, hanem kezeimet és fejemet is. Mondta néki Jézus, aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint lábait megmosni, különben egészen tiszta. Mikor azért megmosta azok lábait és a felső ruháját felvette, újra leülvén mondta nékik, értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábait. Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is akképpen cselekedjetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Kezdődjék meg tehát a lábmosás a gyülekezetben szokásos rendszerint.
Hagyj el a gonosz az ő útát, és a bűnös férfiú gondolatait, és téren az Úrhoz, és könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz, mert bővölködik a megbocsátásban. Egy ígét olvasnék. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségeket. Aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem fedődik minduntalan, és nem tartja meg haragját öröké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messzire veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörül az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt.
Puhá igét olvasom, szíveskedjetek fennállva hallgatni. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amin elárultaték, vette a kenyeret. És hálákat adván megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Kövessük a mi Urunk példáját, és mondjunk hálát a kenyérért. Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük, hogy elénk jössz, hogy te vagy a kezdeményező, hogy azon fárdozol, hogy bizalommal felét forduljunk, és te ennek a bizalomnak az elnyerése érdekében mindent megteszel. Köszönjük, hogy kiszolgáltattad magad, köszönjük, hogy a hátadat odaadtad a verőknek, orcádat a szaggatóknak, leköphettek, és mindent tehettek vele csak azért, hogy megnyerd a mi bizalmunkat, hogy kinyilvánítsd a te minden értelmet felülhaladó szeretetedet irántunk. Kérünk, áld meg most a kenyeret, hiszen jelképesen ezt az önfeláldozó szeretetet tükrözi a kenyér maga is. Áld meg, és segíts, Urunk Istenünk, hogy a mögötte rejlő valóság a mi életünket átalakíthassa, és az örök életre alkalmassá tehesse. Amen.
Kedves gyülekezet, a pohár szereztetési igéit olvasom, kérem, hogy szíveskedjetek felállni. És vevé Jézus a poharat, hálákat adván, adta azoknak ezt mondván, így atok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára. Mondom pedig néktek, hogy mostantól fogva nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből mind a manapig, amikor újonnan iszom azt veletek az én atyámnak országában. Jézus tehát hálákat adott a pohárért is, tegyünk mi is így. Kérem, hogy akik tehetik, hajtsanak térdet az imádsághoz. Mennyei édesatyánk, hálás szívvel köszönjük neked azt a kegyelmet, azt a szeretetet, amit kapunk tőled a kereszten. Köszönjük Jézus Krisztust, megváltónkat, köszönjük, hogy emlékezhetünk az ő kiontott vérére. És hálásak vagyunk azért, hogy te ezáltal meg akarsz újítani bennünket. Add Istenünk, hogy valóban egy új kezdet lehessen ez az úrvacsora. Segíts, hogy ne abban a mederben folyjon tovább az életünk, mint amilyenben eddig volt. Köszönjük Istenünk, hogy te ezt meg akarod tenni, köszönjük, hogy mozdítani, változtatni kívánsz rajtunk. Köszönjük, hogy segítséget akarsz ehhez adni, és kérünk segíts, hogy ne zárkózzunk el tőled. Ne zárkózzunk el egymástól sem, hanem valóban befogadjunk téged, a szeretet, az irgalom és a közösség Istenét, aki közösséget akarsz velünk ápolni. Légy velünk, Istenünk, adj bölcsességet, adj jó döntéseket. Hálásak vagyunk azért, hogy megújíthatjuk a szövetséget veled. Köszönjük, hogy ezt te felkínálod, és kérünk segíts, hogy az elkövetkező negyed évben folyamatosan emlékezzünk arra, hogy te mit tettél értünk. Köszönjük azt az odaadást, azt a fáradozást, azt a szeretetet, amit tapasztalhatunk legelőször is Krisztusban, a te fiadban, de amit tapasztalhatunk tőled azóta is folyamatosan. Köszönjük az életünket, és köszönjük, hogy üdvösségre akarsz bennünket juttatni. Jézus nevében kérünk, segíts, hogy elfogadjuk ezt a munkát. Amen. Jézus ezekkel a szavakkal nyújtotta át a poharat, igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára. Akik a kis pohárból részesednek, kérem, hogy ők maradjanak állva, a többiek kérem, hogy fogadják a helyet. Az igében azt olvassuk, hogy Jézus és a tanítványok az utolsó vacsora után dicséreteket énekelve kimentek az olajfák hegyére. Tegyünk mi is így a 17-es számú éneket, kérem, hogy keressük meg, és az első, a harmadik és az ötödik versét énekeljük. Tehát a 17-es számú ének első, harmadik és ötödik versét. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, és adjon békességet néked. Amen.